Tolpik civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják. A mai vendégem Horváth Zoltán, az Union Dojo Kiskunhalas Klubnak edzője. Mindjárt egy csomó minden információt el fog nekünk mondani. Szeretettel köszöntelek.
Szeretettel köszöntelek téged és a kedves hallgatókat is.
Nézzük először meg ezt a klubot, hogy tulajdonképpen melyik egyesület égisze alatt dolgoztok.
A Kiskunhalasi Union Dojo Klub a szegedi Tadasi Harcművészeti Sportegyesület égisze alatt dolgozik. Ennek a vezetője Sihán Kószó Édikó, aki egyébként Magyarországon a délalföldi regiónak a brand chiefje, tehát az ország képviselője.
Mikor alakult meg ez a klub, mikor jött létre és Halason hogyan működtök?
Kiskunhalason 1992 óta van Kyokushin karate, akkor Mészáros Endre vezetése, meg a Szűcs József Általános Iskolában volt edzés, és én jó magam 1994. szeptember második hetében kezdtem ott el az edzéseimet, ahova édesanyám kísérte, hogy most már kezdjek magammal valamit. Gyakorlatilag én ezt alibba is akartam hagyni egy év után, mert állandóan a rövidebbet húztam a küzdelembe, nem voltak olyan pozitív élményeim, és egy idő után pedig ott megragadtam, inkább szülői felügyelet alatt megnézték, hogy ott vagyok-e végig az edzéseken, nem lógom el, és akkor egy idő után ott maradtam, megtetszett, megszerettem, és most már fordult a kocka, hála jó Istennek. Visszatérve a kérdésedre, 2004-2005-ös években vettem át a Kiskunhalasi klubot, az akkori edző Kóler István úgymond rám hagyta ennek a vezetését, és azóta töretlenül nevelem ki a karatékákat, illetve folytatjuk a munkát.
Arra vagyok kíváncsi, hogyha így kicsit nehezebben ragadtál meg, mi az, ami végleg szerelemmé vált ebben a sportban? Hát akiből edző lesz, az azt gondolom, hogy nagyon szorosan kötődik egy sporthoz. Hogy lett ez?
Hát ez nagyon nehéz elmagyarázni, ez nagyon jó kérdés. Egy idő után megszerettem azt, amit korábban nem. Már nem az, hogy állandóan elvertek, félértés ne essék, hanem elkezdtem ugye versenyekre járni, és a versenyeken egy idő után hoztam dobogós helyezéseket is. Nyilván egy karatéka egy versenyző életében, vagy aki sportol, annál nagyobb feedback, annál nagyobb motiváció nem kell, mint hogy felállhat a dobogóra, esetleg annak a legmagasabb fokára, és ez nyilván ösztönzőleg hat az emberre, és egyszerűen megszerettem.
Mivel hogy a klubnak nagy részében, mint versenyző vettél részt az életedben, hogy láttad akkor a többi versenyzőt, és mennyien voltak, akik ez iránt a sport iránt érdeklődtek, tehát mennyien küzdöttetek ott a pályán, és milyen volt belülről?
Ez a 2000-2001-ben azt el kell mondani, hogy a Kiskunhalasi klub, illetve az akkori vezetésnél volt egy belső szakadás, ketté vált ez a rendszer, és 2000-es évek végéig nagyon sokan voltunk. A régi AMK-ba, annak a sportcsarnokába edzettünk, és edzésenként 60-70 fő vett részt. Ennek nagy része versenyző volt. Nagyon jó volt egyébként együtt edzeni velük, ugye, akiket én régóta ismerek, és van nagyon sok köztük, aki már azóta abba hagyta, nagyon kevesen maradtunk így, akik azóta is folytatják a karatét, és volt mindig húzó erő. Voltak mindig nálad jobbak, voltak kevésbé jobbak, de hát nyilván az egészséges versenyszellem az diktálja, hogy mindig jobb legyél a másik, nem mindig erősebb legyél, gyorsabb legyél, magasabbra rúgjál, te legyél a jobb. Nyilván ez nálunk is előfordul, de ez egy egészséges versenyszellemet szült, ami egyébként most is megfigyelhető a mai tanítványoknál.
Mondtad, hogy nagy szakadás volt, és azóta ez létszámban okozott változás nálatok, azért 60-70 ember nagyon-nagyon komoly létszám, tehát annak a hangulata, az érzése is egész más szerintem egy olyan edzésnek, mint ahol kevesebben vannak.
Igen, ez inkább létszámban mutatkozik meg, a munkaminőségén abszolút nem. Kisebb létszámmal dolgozunk. Mi is így a klubban, ugye a másikat nem tudom, mennyien vannak, mi összesen, tehát most jelenleg az Union Dojo Kiskunhalas klubban 40 főt számlálunk, ebből mindig egy ilyen 20-25 fő, aki ott van, a többi az vagy jön, vagy nem, dolgozik, beteg, Isten tudja, mi olyan fluktuálódik, és kialakult ez a kis kemény mag, aki mindig ott van edzésen, és részt vesz.
Köszönöm szépen az infokat, onnan fogjuk folytatni, hogy hogyan is lettél edző, és milyen érzésekkel edzed most azokat, akik közt annak idején te magad is dolgoztál.
Tolpik civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Horváth Zoltánnal, a karate van itt a központban, és természetesen az edzősködés. Eljutottunk odáig az Egyesület életében, az Unión Dozsó Kiskunhalas Klubnál, hogy 2004-2005-ös évek jöttek, amikor te edzőnek beálltál. Ez hogyan történt az életedben, milyen változást hozott, mit éreztél?
Hát nagyon furcsa volt, és nagyon nehéz feladat elé állított. Ugye addig én versenyző voltam, aktív versenyző, és ugye döntenie kell az embernek, hogy most abba hagyja, és tényleg edző lesz belőle, vagy pedig ott hagyja a klubot, és elmegy egy másik egyesülethez, ahol folytathatja a verseny pályafutását. Ugyanis azt tudni kell, hogyha edző lesz valakiből, nyilván a versenyzői felkészülését azt nem tudja 100%-os mértékig olyan szinten csinálni, mint ahogy azt korábban. Úgyhogy én azt választottam, hogy akkor maradok itt ennél az egyesületnél, nyilván akkor háttérbe szorul a versenyzői karrierem, és akkor így elvállalom az edzőséget, és tanítom azt, aki éppen jön edzés, vagy aki még akkor maradt. Nagyon nehéz és nagyon sok szertágazó feladat.
Milyen érzés az, amikor az ember oldalt vált? Ugye először is ott vagy a gyakorlók között, utána pedig szemben állsz velük. Nyilván nagyon-nagyon sok edzésen részt vettél már addig. Voltak terveid, elképzeléseid, hogy mit, hogy fogsz megvalósítani?
Persze, hogy voltak. Nyilván, mint edző, de jó lenne akkor olyan eredményeket hozni a te tanítványaiddal, amiket te legalább elértél, vagy az lenne a legjobb, ha ezen túlnőnének. Ami egyébként most már sikerült is, több mint 10 év után. Ugye nulla edzői tapasztalattal, ugye a nulláról indulni és elérkezni, de nagyon sok munka, nagyon sok türelem és nagyon sok áldozattal jár. Ugye a szabadidőből is veszel azért nem keveset az ember életében. És ugye versenyzőként nagyon nehéz volt azt áthelyezni az életembe, hogy most már olyan szintű, nem magamnak kell edzést tartani, hanem nekik. És belőlük kell kihozni a maximumot, nem pedig magamból. Ezt nagyon nehéz megszokni, ez nagyon nehéz levetkőzni, mert hajlamos az ember beleesni, hogy magának tart edzést, és lehet, hogy a többi pedig kevésbé bírja, vagy jobban.
És miért döntöttél így, hogy lemondasz arról, hogy tovább versenyzel? Volt valami az életedben, vagy pedig nagyon motivált az, hogy edző szerettél volna lenni?
Inkább a második kíváncsiság is volt, meg kihívás az életemben, amit szívesen vettem, mint akadályt.
Beszéltél itt az eredményekről, hogy az lenne egy igazán nagy élmény, és hogy 10 év után meg is történt, hogy egy edzőnek a tanítványa jobb eredményt ér el, mint az edző. Neked mi volt a legjobb eredményed, és mire vagy a leginkább büszke?
Nekem a legjobb eredményem 2003-ban Tatabányán rendeztek egy Európa-bajnokságot, amin én indultam. Ezek ringes meccsek voltak, nyilván védőfelszerelésben, és egy mérkőzés 3x2 perc volt, 1 perces pihenőkkel, és ebbe sikerült első helyezést elérnem. Nem volt könnyű, ez volt a teteje. Ennél jobb eredményem nem is volt. Országos helyezéseim, regionális helyezéseim voltak jó pár, de azért mostani tanítványaim között van olyan, aki szlovák bajnok, van, aki Európa bajnoki, második Európa bajnok, harmadik helyezés, egy ugyanazon személy, van köztük olyan, aki magyar bajnok, többet is föl tudnék sorolni korosztálytól függetlenül. Tehát, hogy ők nagyon-nagyon ügyesek, és hála Jóistennek most már kezdenek beérni egyre jobban a srácok.
Hogy tudsz nekik segíteni, hogyha ilyen versenyzői tapasztalattal rendelkezel, akkor ezeknél a nagyobb nemzetközi versenyeknél nyilvánvalóan sokkal több minden van a tarsolyodban. Hogyan tudod ezt átadni a tanítványoknak?
Nyilván, amit én megéltem anno, hogy én hogy csináltam, hogy próbáltam túllépni az idegeskedésen, kikapcsolni, nem odafigyelni, hogy a többi milyen erős lehet, levetkőzni a félelmeit. Inkább ott a nemzetközi versenyen nem fizikális segítséget, nyilván a bemelegítés, meg mielőtt oda kerülünk a küzdelemre, vannak kötelező elemek, amin túlesik az ember, hanem inkább mentális-lelki támogatás kell, inkább azt helyre rakni, hogy jól teljesítsen, ugye, mert nem csak fizikailag neveled a tanítványokat, hanem mentálisan is.
Amikor ide kerültök, akkor lehet lökést adni olyanoknak, akik mondjuk bizonytalanok? Tehát volt olyan tapasztalatod versenynél, hogy tudtál óriási, tehát el tudtad kapni azt a pillanatát, ahol át kellett segíteni azon a problémán, ami még az utolsó startkőnél ott állt?
Persze, hogy van. Hát az edzésen is megtapasztalható, a versenyen is megtapasztalható. Ez mindenkinél más és más. Valakinél az segíti átlendülni ezen a holtponton, hogyha ordítasz vele, és tényleg úgy szurkolsz, mint egy nem normális, valakinek meg pont az ellenkezője, de ezt az edző meg tudja, mert hiszen a tanítványairól van szó, hogy kivel hogy kell bánni. Ez is egyébként a munka szépsége, illetve neheze.
És milyen érzés volt, amikor a te tanítványaid álltak dobogóra? Az volt a könnyebb, vagy a saját érmeidet érezted másnak?
Én az az igazság, hogy a mai napig ugyan ideges vagyok, ha az én tanítványaim verekednek, mint annó, mikor én bunyóztam. De hogyha az ő sikereiket, hogyha ők állnak fel dobogóra, ugyanúgy én is sikernek érzem meg, még hogyha közvetett módon, nem közvetlenül is, és ugyanolyan jó érzéssel tölt el. Szerintem ugyanannyira, mint mikor ők felállnak a dobogóra, és átveszik a jól megérdemelt jutalmukat a küzdelmek után.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, és egy picit belemegyünk abba, hogy a Kyokushin karate pontosan milyen mozdulatokból áll.
Talpig civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Horváth Zoltán edzővel a Kyokushin karate eredményeiről, és az edzősködésről már sokat beszéltünk, de magáról a sportról még nem. Hogy is néz ki ez a küzdősport? Milyen elemek, milyen rúgások, ütések vannak benne?
A Kyokushin karate az a küzdelmei full kontakt szabályrendszerben történnek, ami azt jelenti, hogy teljes erőbevitellel lehet ütni, rúgni. Nálunk nincs fogás, nincs földrevitel, nincs földharc, ezt el kell felejteni. Nagyon egyszerűen azt mondva, hogy a kezeddel üs a lábaddal rúg. Annyi a kitétel, mivel pusztakezes bunyóról van szó, tehát a védőfelszerelés is a férfiaknál egy darab szuszpenzor, tehát herevédő, a lányoknál nyilván mellvédő, ez felnőtt kategóriában van, és kifújt. Innentől kezdve teljes erőbedobással lehet küzdeni, annyi, hogy nincs fejreütés, illetve nyilván az ízületi, a gerinc is, illetve a lágy rész, azt nem támadjuk, tehát ez már megint ugye a versenyszabály leírja. Annyit azért tudni kell, hogy ez gyerekkorban annyival egészül ki, hogy ott még több a védő felszerelés, tehát pici gyerekek gyakorlatilag úgy néznek ki, mint a Michelin babák, annyira fél vannak öltöztetve, és ahogy idősödik, ugye további korcsoportokba lép fel, illetve erősödik, ezek a védőfelszerelések egymás után lekerülnek, és akkor végén már csak az marad, amit az elején említettem. És hát igen, nagyon nagy a sérülés veszélye is, de úgy vagyok vele, hogy nyilván, mint ahogy az alapító, hogy jó fightereket csak éles körülmények között lehet nevelni, tehát fölösleges görbe tükröt mutatni bárki elé is, hogy 3 év múlva feketőves vagy, jaj, de ős, mikor eljön edzésre egy olyanra, ahol tényleg meg van követelve, szigorúan veszik, és ilyen rendszerbe készülnek fel a karatékák, akkor meg rá van csodálkozva, hogy leütik.
Nagyon különleges ez a sport, az eredményeket, amikor mondjuk egy versenyhelyzet van, illetve egy bunyó, azt hogyan szokták értékelni? Pontozzák az ütéseket, rúgásokat? Hogy van ennek az értékelése?
Gyakorlatilag úgy van az értékelése, a legeslegegyszerűbbet mondom, nyilván aki állva marad, az győz. Tehát akkor másikat kiütötték. Ha erre nem kerül sor, akkor vannak úgynevezett vazári félértékű pontok, amikor nem teljes mértékű kiütésről van szó, tehát nem ippont ért el rajta az ellenfél, hanem csak fél pontot, ez azt jelenti, hogy leüti testre, de még tudja folytatni a mérkőzést, mondjuk lerúgja, átrúgja a combját, de még tudja folytatni a mérkőzést, akkor még ilyenkor is nyerhet, hogyha egyenlő a két versenyző, akkor nyilván megnézik, hogy ki az, aki több technikát vitt be, ki az, aki jobban elmozgott, ki a nagyobb harci szellemi, ki az aktívabb. Ezeket veszik elsősorban, és ha még mindig döntetnek, akkor szokott jönni hosszabbítás. Ott gyakorlatilag a hosszabbítás annak a következménye, illetve az érdekében, hogy megnézik, hogy kinek van a jobb állóképessége, ott azért ki szokott derülni.
A versenyeken mik a gyakoribb? Egyértelműen el lehet dönteni, és leginkább kiütéssel győznek, vagy pedig sokkal több az, amikor ezek az apróságokat is sorba kell venni, amiket az előbb felsoroltál?
Érdekes, a gyermekeknél nagyon sok a vazer, illetve az ipon értékű találat. Ezt én annak tudom be, hogy kevésbé van félelemérzetük, mint a felnőtt korosztálynak. Elképesztő, hogy egymásnak esnek és ütik egymást. Legalább ott kiélik magukat, nem pedig az oviban, meg az alsó tagozatban teszik tönkre osztálytársaikat. Remélem legalábbis. Ahogy pedig idősödnek, illetve a selejtező körökön túl jutnak egy negyed döntő, elődöntő döntőkbe, ott egyre kevesebb a vazari ippon értékű találat, ott már nagyon jónak kell lenni, én úgy gondolom, hanem ott inkább egyre több a hosszabbítás, hiszen közelítenek ahhoz, hogy egyforma képességű, tudású ellenfelek kerülnek egymással szemben, és mérik össze erejüket, tudásokat.
Volt olyan versenyhelyzet, a saját versenyződre gondolok most, ahol nagyon-nagyon nehéz volt eldönteni, hogy ki is lett volna győztes, és esetleg te mondjuk mást ítéltél volna, mint ott a bírók?
Hát persze, hogy volt, hogy ne lett volna. Berlinben, mikor kim voltunk Európa-bajnokságon Csobán Civilivel, sajnos a selejtező körbe kiesett. Két bíró az ellenfélnek, két bíró pedig a Vilinek adta a selejtező kör után a győzelmet, és ugye öt bírós rendszerbe küzdenek, nyilván többségi szavazat az nyer, és a főbíró is hezitált, de a másiknak adta oda, én nem így láttam. Nyilván az edző a saját tanítványával szemben mindig elfogult, de ez így egészséges, és ez így természetes. Megbíg volt számtalan helyzet nyilván másokkal is, amikor én jobbnak láttam a saját tanítványomat. Magamban egy kicsit ott próbáltam ott leereszteni a fáradt gőzt, nem nekiesni a bírónak, nyilván nem is illik, meg ez nem az a fórum, ahol ezt meg lehet csinálni, de persze voltak ilyen helyzetek, meg még lesznek is nyilván a jövőben.
Köszönjük szépen az infókat, néhány perc szünet után folytatjuk a beszélgetést.
Talpig civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Horváth Zoltánnal, az Unión Dojo Kiskunhalas Klub edzőjével beszélgetünk tovább, és most nézzük meg azt, hogy a klubban jelenleg hány tag az, aki sportol, illetve hogy álltok fel korban.
Ugye, mint korábban említettem, a létszámos 40 főre tehető. Ez kezdőtől gyakorlatilag a magas szintű karatékán mindenki megtalálható, a korosztály pedig 5,5-6 éves kortól egészen 45-ig, tehát nincs teteje. Nincs külön kezdő, haladó, meg korcsoportra lebontva edzések, hanem egybe vannak gyúrva. Nyilván a szemlélet differenciált, más az elvárás egy pici kezdőtől, vagy egy kezdőtől, mint aki már régóta jár hozzám, serdülő, ifi, vagy akár felnőtt versenyző, aki ereje teljébe van. Nyilván mások az elvárások.
Mennyi idős korban, vagyis lehet, hogy ez így nem is jó, hanem pontosan mennyi munka után lehet elkezdeni versenyezni, ez mindenképpen személyre szabott?
Ez én úgy gondolom személyre szabott, illetve van egy határ is, tehát bejön egy teljesen új kezdő, szeretne jelentkezni edzésre. Ez személyenként más is más, hogy neki milyen a fájdalomtűrő képessége, mennyire jó agyban, mennyire jó tud koncentrálni, mennyire tehetséges. Valakit elmerek indítani fél év után, de vannak olyan tanítványok, akik évek óta járnak hozzám, és nem merem őket bedobni a mély vízbe, mert tudom, hogy fizikailag is, meg lelkileg is sérülnének. És amikor elkérdeznek, én ezt el is mondom nekik, tehát nem mutatok őrbetükröt, ez van, elfogadják, és csinálják tovább az edzést. Ha eljön az ideje, természetesen zokszó nélkül fogom nekik mondani.
Jelenleg hány versenyzőt indítotok, és milyen kategóriákban?
Jelenleg gyermekkorosztálytól felnőttig, hála Jóistennek a repertoárt végig tudjuk járni, illetve tudunk nevezni versenyzőket, és körülbelül 10-15 fő maximum, amire tehető a versenyzői létszám, tehát az itt is látszik, hogy a 40 főnek még a felese versenyző, inkább durván az egy negyede, ők azok, akik megérettek rá, és oda merem tenni őket versenyen, és 10-15 főbe azért mindig rendszerint kerülnek ki dobogós helyezések, akik igen oda tudnak érni a célhoz.
Egy sportágban mindig vannak ilyen pauzásabb időszakok. A nyári időszak nektek milyen?
A nyári időszak úgy néz ki, ugye most beszélgetünk augusztusban, tehát pont ez most nálunk a szünet, az augusztusi hónapban nincs edzés. Tehát július végén volt egy edzőtáborunk Szilvásváradon, ami nagyon szép környék, és mindenki arra gondol, de jót pihenhettünk, hát nem erről szólt az egész, hanem nagyon jó volt felfele futni, illetve két óránként, két és fél órás edzéseken részt venni. Inkább fárasztó volt, amit akarok ezzel mondani, hogy tehát a július vége, július utolsó edzése az ezen a héten hétfőn volt, és onnantól kezdve az augusztus a szünet. Mindenki nyaral, nagymamánál van, külföldön van, teendői vannak, tovább tanul, akkor van gólyatábor, meg a fene tudja, tehát nagyon szerte szét, meg azért nem árt nekik is, hát hiszen éveleje óta hajtanak, küzdenek, versenyeznek, vizsgáznak, edzőtáborolnak, nekik is kell egy kis szünet, hogy aztán újra tudjunk építkezni, és az első edzés pedig szeptember 3-án van, hétfőn, este 7:30-8 a Medoson, a Hardware Cross Training terembe, a Kertész utca 28 per rászám alatt, de hát ezt mindenki látja kívülről, rá van festve az épületre.
Erre a pihenőre mit szoktál mondani? Segít ez a versenyzőknek? Mondhatod, hogy nagy szükségük van rá, vagy nehéz utána azért előszedni azokat az állóképességi elemeket, ami úgy gondolom, hogy ehhez a sporthoz nagyon-nagyon fontos?
Segít nekik mindenféleképpen, bár a versenyzők figyelmét felszoktam hívni, hogy teljes mértékben ne eresszenek le, mert itt szeptembertől kezdve már azért vannak versenyek is, amin igen csak el kell indulni. Természetesen mindig az van szeptemberben, mire visszajönnek, fele megfogadja a tanácsot, fele nem fogadja meg, de ezt én látom edzésen, és nyilván nem rendelkeznek olyan állóképességgel, tisztelt az egy-két kivételnek, aki nem hagyta el magát, mint mikor abba hagytuk az edzéseket július végén. És akkor kezdődik előről a sziszifuszi munka. Nehezebb megszerezni, mint elhagyni az állóképességet, sajnos ez így van.
Úgy gondolom, hogy ez mással is így van. Köszönjük szépen az infókat, néhány perc múlva a távlati tervekről fogunk beszélgetni tovább.
Tolpik civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Folytatjuk tehát tovább a beszélgetést a Kyokushin Karate Union Dojo Kiskunhalas Klub edzőjével, Horváth Zoltánnal, és eljutottunk oda, hogy nézzük meg, hogy mik a távlati terveitek. Ugye jelenleg tudjuk, hogy körülbelül 40 főt számlál a klubotok, sok versenyzőtök van, de mi az, amit szeretnétek még a jövőben elérni?
A legközelebbi távlati terv, ugye azt mondta, hogy augusztusban szünet van, hát vannak azért kivételek. Augusztus 15-től 18-áig Lengyelország a Lublinban lesz egy nemzetközi edzőtábor, ahová Csobánci Vilmos, Bozsó Zsolt és jó magam részt fogunk venni, illetve a szövetségből még több ember. Na most itt lesz egy nagyon nagy megmérettetés, hiszen Csobánci Vilmos egy danra fog felállni vizsgázni, ez azt jelenti, hogy feketővért fog vizsgázni, jó magam pedig a harmadikra. Bozsó Zsolt Szilvásváradon levizsgázott színesövre, tehát ő nem mesterfokozatra, ő eljön és megpróbál ő is ott helytállni. Ez a legközelebbi. Ezt követően pedig szeptember 22-én szombaton megrendezzük már negyedik alkalommal a Halaskupát, ami egy meghívásos Kyokushin karate verseny. A meghívott klubok, egyesületek vesznek részt rajta. Ez országos, tehát nem csak megyés, hanem az ország minden részéből érkeznek ilyenkor versenyzők. A helyszíne pedig a Kossuth-Lajos utcán található sportcsarnok, a régi AMK-ban.
Egy picit térjünk vissza a nemzetközi edzőtáborra, ami ugye megmérettetéssel is fog zárulni. Hogyan és mi az, amit lehet egy ilyen edzőtáboron mondjuk tanulni? Tehát nyilván oda azért valamiért is megy az ember, tehát célért megy, de az alatt az időszak alatt, amíg együtt edzetek a nemzetközi mezőnnyel, nagyon-nagyon sok minden történik.
Hogyne, természetesen a leges-leges ez a tapasztalat. Óriási tudás, hiszen vannak meghívott instruktorok, így például Shihan Katsuhito Gurai, aki a Kyokushin Karate világszervezetének, ennek az IKO-1-nek a második embere, hatalmas tapasztalattal és rálátása és tudással bír, hát hiszen tőle csak tanulni bír az ember, illetve jön egy fighter, aki a 11. súlycsoport nélkül világbajnokságon 6. helyezést ért el, Sensei Ueda. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy eredmény, hiszen ezt a világbajnokságot 4 évente rendezik meg, és nyilván az egyik része ő a versenyzőket fogja oktatni, a másik része inkább a forma gyakorlatra, a magyarázatra, a háttér miértjére fog rámutatni, illetve lesznek közös edzések is, úgyhogy mindenféleképpen gondolom, hogy profitálhat belőle az ember, és ezt a tudást tovább is fogja adni itt a saját klubján belül.
Mondtad, hogy készültök az egy danra, te a három danra, ezt lehet úgy előre sejteni, hogy sikerül is? Tehát az ember azt be tudja mérni körülbelül, hogy technikában és erőben ott van-e, ahol lenni kell?
Nyilván van egy technikai silabusz, ami leírja nekünk, hogy mivel kell minimum rendelkeznünk, erőálló képességi feladatok, technikai feladatok küzdelem szinten. Fel tudni felhozni magát az embernek nyilván sikerül, meg buta is, aki nem edz rá. Ez nyilván mind a kettőnkben megvan, hogy készülünk elég keményen. Az, hogy sikerülni fog meg, vagy nem, láttunk már olyat, akit mesterfokozatra is, nem is egyet, akit megbuktattak, tehát sikertelennek ítélték a vizsgáját. Hát rajta leszünk, mindent megteszünk, hogy ez ne így legyen, úgyhogy sikeresen zárjuk majd ezt a tételt, remélem.
Mi is ezt kívánjuk nektek, és egy picit térjünk még vissza majd a szeptemberi versenyre. Ugye klubokból hívtok, meghívásos versenyről van szó. Itt lehet-e azért számítani arra, hogy ki milyen eredményre körülbelül kalibrált ennyi edzés után?
Igen, igen. Megvannak a saját versenyzői gárdámon belül is azok, akik általában dobogóra tudnak állni. Én bízom bennük, hogy azért ez most is sikerülni fog, és szépen haladnak majd előre. De az elmúlt eredmények is ezt mutatják, hogy vannak azért hullámvölgyek, de most az utóbbi eredmények igen csak bizakodásra adnak okot, úgyhogy remélem, hogy be is érik itt a halasi versenybe is, és még ezt elfelejtettem mondani, hogy aki érdeklődne iránta, a belépés ingyenes, tehát nincs belépő semmi, hanem ezen a napon 11 órától lehet jönni és megnézni ezt a versenyt. Úgy gondolom, hogy nem egy hétköznapi tömegsportról van szó, hanem inkább az, ami ritkábban jelenik meg a nyilvánosság előtt, úgyhogy érdekes lehet ez a közönségnek és a civil közönségnek.
Akkor még egyszer mondjuk, hogy pontosan mikor is lesz a halasi verseny, és természetesen ehhez meg sok erőt kívánunk, mert nem sok idő lesz majd a felkészülésre.
Tehát a halasi verseny szeptember 22-én szombaton a Kossuth Lajos utcán található sportcsarnokban, ugye a régi AMK-ban, és hát igen, nem sok időn maradt ugye a lengyelországi edzőtábor után, de hát majd rajta leszünk, hogy ezt majd ügyesen megoldjuk, ahogy már az előző években is.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hát azt kívánom, hogy sikerüljön elérni azt, amit kitűztetek célként magatok elé. Nagyon jó versenyzést kívánok!
Köszönöm szépen!